Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy a magyar-ukrán csúcstalálkozónak akkor lehet majd értelme, ha az új dimenzióba tudja léptetni a két oldalú kapcsolatokat. Ehhez azonban még sokat kell dolgozniuk a feleknek. Ezt mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. Szabó Gergő készített összeállítást.
Komoly lépésekre van még ahhoz szükség, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok javuljanak, és a legfelsőbb szintű találkozó jöjjön létre a két ország vezetői között, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.
Legfelső szintű találkozónak akkor van értelme, hogyha egy ilyen találkozó új dimenzióba, új korszakba tudja léptetni két ország kapcsolatát, együttműködését. Na most ehhez még nekünk nagyon sokat kell dolgoznunk az ukrán kollégákkal, hogy eljussunk ide. Hosszú az út odáig, hogy felső szintű találkozóra kerüljön sor, de mi készen állunk ezen közös munka elvégzésére.
Szijjártó Péter beszélt a találkozó legfontosabb feltételeiről is.
Fontos lépéseket tettünk. Következő napokban, hetekben a kormányközi oktatási munkacsoportnak kell elvégezni azt a munkát, amelynek nyomán lehetővé válik, hogy a 2015-ben már a magyar közösség rendelkezésére álló jogokat a magyarok Kárpátalján visszakapják. Dolgozunk azon, hogy a két országot összekötő infrastruktúrális fejlesztések sikeresek legyenek, hogy a határtérségben közlekedési fejlesztéseket tudjunk végrehajtani. Mindezek maradéktalan teljesülése tud egy új dimenziót, egy új korszakot jelenteni, egy új tiszta oldalt tud jelenteni a két ország együttműködésében. És hogyha ez megvan, akkor van értelme arról beszélni, hogy a felső szintű találkozó megtartása az hogyan és mikor történjen.
Szijjártó Péter az Európai Unió e-heti csúcsértekezlete kapcsán hangsúlyozta, Magyarország továbbra is úgy látja, hogy az ukrajnai háborúnak nincs megoldása a csatatéren, ezért nem fegyverekre, hanem tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség.
Franciaországban Emmanuel Macron elnök aláírta az új bevándorlási törvényt, amelyet korábban jelentősen módosította az alkotmánytanács. Herceg Zsolt erről beszélgetett Sajfó Omárral, a Migrációkutató Intézet vezető munkatársával.
Az alkotmánytanács 86-ból 32 törvényt érvénytelenített ebből a javaslatból, ami gyakorlatilag a harmadát jelenti ezeknek a javaslatoknak. Azt látjuk, hogy ami valóban szigorítást jelentett volna, azok nem mentek át az alkotmánytanácsnak a szűrőjén. Ilyen például az évente érkezhető bevándorlóknak a felső határának a megszabása. A Macron javaslat értelmében ez minden évben megtörtént volna, a nemzetgyűlés minden évben szabott volna egy kvótát. Ez a jövőben nem fog megtörténni, korlátlanul érkezhetnek gazdaság bevándorlók az országba. További fontos javaslat és változás lett volna az úgynevezett jus soli-nak az eltörlése. Jelenleg, aki külföldi szülőktől származik és Franciaországban születik meg, az francia állampolgárságra jogosult. Ez ugyancsak marad így, ahogy volt a jövőben, ennek az eltörlését javasolták egyébként, ami azt jelentette volna, hogy a Franciaországban külföldi szülőktől született gyermekek 16-18 éves korukban kérvényezhették volna a francia állampolgárságot, és különböző feltételeknek kellett volna eleget tenniük, hogy megkaphassák. Ugyancsak eltörölték például a jogellenes tartózkodásnak a büntetté nyilvánítását. A javaslat értelmében 3750 eurós pénzbírsággal lehetett volna sújtani azt, aki jogosulatlanul tartózkodik Franciaországban, ebből szintén nem lett semmi, és számos egyéb olyan szigorítás is lett volna, ami egyébként nehezebbé tette volna azoknak az életét, akik illegálisan próbálnak bejutni Franciaországba. Több dolog is átment egyébként a javaslat közül, ilyen például a külföldi bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépés, és az ő könnyebb kitoloncolásuk, de hát azt látjuk, hogy az érdemi áttörés még nagyon távol van. Feltételezhetően a republikánus képviselők, akiknek a nevéhez egyébként kötődik jellemzően a szigorúbb és most elkaszált passzusoknak a nagy része, különböző törvénymódosítások által próbálják meg majd az elkövetkező időszakban keresztülverni a szigorításokat, és hát minden bizonnyal nagy viták következnek, hiszen jönnek kezdődnek hamarosan az Európa Parlamenti választások, Franciaországban pedig a politikai és társadalmi hagyományoknak megfelelően a külpolitika mindig belpolitikai kérdéssé válik, tehát valószínűleg ezek a viták folytatódni fognak.
Az kitapintható, hogy melyik politikának van nagyobb társadalmi támogatottsága Franciaországban, tehát egy az eredeti törvénytervezettel összhangban lévő szigorú migrációs politikának, vagy annak, ami lett belőle az alkotmánytanács döntése után?
A törvényjavaslatok két részre oszthatóak. A nagyobb részét, ami gyakorlatilag átment az alkotmánytanács szűrőjén, az Emmanuel Macron tömbjéhez köthető javaslatok teszik ki, amelyek jellemzően nem hoznak lényegi áttörést és lényegi szigorítást a migrációs politikában, de mégiscsak apró változtatásokat eszközölnek. A másik részt a republikánusok terjesztették be hosszas viták után, ezek azok, amelyeket elkaszált most az alkotmánytanács. Emmanuel Macron éppen azért, hogy a maga egyébként centrista tömbjének a bal szárnyát megnyugtassa, ő küldte el általános normakontrollra az alkotmánytanácshoz még tavaly decemberben ezt a törvénytervezetet. A társadalom pedig alapvetően politikai alapon van megosztva. Azt látjuk, hogy az Emmanuel Macronhoz kötődő centristák 60%-ban támogatják ezt a törvénycsomagot, hasonló arányban támogatják ezt a republikánusok és a Nemzeti Front. Tegyük hozzá, hogy ott az a általában 40%, aki nem támogatja, azért nem támogatja, mert puhának tartja ezt a tervezetet. A baloldali pártok esetében viszont pont fordított az arány, ott jellemzően csak 35-40% a szavazóknak az, aki támogatja ezeket a szigorításokat. Tegyük hozzá, hogy itt egy hangos kisebbségről van szó, és egy olyan kisebbségről, amelynek a hangja a sajtóban sokkal inkább visszhangzik, mint a csendes többségé.
Lezárult a márciusi szlovákiai elnökválasztás jelöltállítási folyamata, a megszabott határidőig 11-en adták le az induláshoz szükséges támogató aláírásokat. A jelöltek mindegyike férfi, és vannak köztük pártelnökök, volt miniszterek és egykori kormányfők is. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A jelenlegi szlovák köztársasági elnök Zuzana Csaputová megbízatási időszaka 2024. június 15-én lejár, és nem indul újra választásáért. Az is biztos, hogy férfi költözik majd be a helyére a pozsonyi Grassalkovics palotába, mivel a jelöltek között nincs egyetlen női induló sem. Elsőként Ján Kubis Robert Fico egyik korábbi kormányának külügyminisztere jelentette be, hogy megméretteti magát. Őt követte egy másik korábbi diplomáciai vezető, Ivan Korcsok, akit az egyik nagy esélyesnek tartanak. Korcsok Igor Matovics és Eduard Heger kabinetjében volt külügyminiszter. Az ő legnagyobb kihívója a jelenlegi házelnök, a kormányoldali LASZ párt vezetője Peter Pellegrini. A legkisebb kormánypárt, a Szlovák Nemzeti Párt is saját jelöltet indított, a pártelnök Andrej Danko személyében. A három pártból álló kormánykoalíció így két aspiránst is küld a kampányba. A Nemzetiek vezetője állítólag azért döntött az indulás mellett, mert sajnálatára Robert Fico miniszterelnök nem akar államfő lenni, és szerinte olyan embert kell megválasztani köztársasági elnöknek, aki nem lesz áruló. Danko meggyőződése, hogy ha Pellegrini megerősödik, akkor nem fog kiállni a kormánykoalíció mellett. A szlovákiai magyar párt, a Magyar Szövetség is önálló jelöltet indít. Forró Krisztián pártelnök múlt pénteken jelentette be, hogy összegyűjtötte az induláshoz szükséges közel 30 000 aláírást. Harcba száll még a posztért Stefan Harabin, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke, Marián Kotleba, a nemzeti radikális Mi Szlovákiánk néppárt elnöke, Patrik Dubovski történész, Robert Svec politikus és egy korábbi rendőr Milan Náhlik is. A legváratlanabbat Igor Matovics húzta. A jelenlegi kormánykoalíció leghangosabb bírálója a határidő lejárta előtt pár perccel adta le a jelöléséhez szükséges képviselői aláírásokat a pozsonyi parlament iktatójában, úgy, hogy egészen addig a pillanatig nem lehetett sejteni, hogy indul az elnökválasztáson. Matovics kijelentette, indulásával az igazság kereséséhez akar hozzájárulni és megadni az embereknek a lehetőséget, hogy az első fordulóban a lelkiismeretük szerint szavazhassanak. Szlovákiában az elnökválasztás kétfordulós, Ha a március 23-ára kiírt első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg a leadott szavazatok 50%-át, akkor a második körben, ami április 6-ára esik, már csak az első két helyezett vesz részt. A közvéleménykutatások szerint erre jelenleg Peter Pellegrininek, illetve Iván Korcsoknak van a legnagyobb esélye. Az elnökválasztási kampány hivatalosan az év elején már megkezdődött, a jelöltek 500 000 eurót költhetnek, melyről egy transzparens számlán kell számot adniuk. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Ilis László, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy rossz hír az újraválasztásra pályázó Joe Bidennek, hogy az amerikai elnök tetszési indexe esett januárban. Az ok, honfitársai aggódnak a hajléktalan menedékkérők és a gazdaság állapota miatt. Svetnik Endre összefoglalója.
40% volt, de az új Reuters Ipsos felmérés szerint már csak 38% Joe Biden tetszési indexe. Az amerikai elnök 2021 nyara óta csak 50% alatti népszerűségi mutatót képes produkálni. A demokrata párt így aggódik, hogy hogyan tud majd szembeszállni az idei elnökválasztáson Biden, immár másodszor, valószínű kihívójával Donald Trumppal. Egy másik Reuters Ipsos felmérés szerint Trump 6%-kal vezet Bidennel szemben. Az összes válaszadó 17%-a a bevándorlást említette az egyik legsürgetőbb gondként. A táboruk jelentősen megugrott december óta, amikor még csak 11%-on álltak. A republikánus választók körében egyértelműen ez a fő téma, 36% említi, míg 29% a gazdaság állapotát. A Biden kormányzat nem tudta visszaszorítani a mexikói határon át érkező menedékkérők megnövekedett hullámát, miközben a Trump által feltüzelt kongresszusi republikánusok azzal fenyegetőznek, hogy megtorpedozzák a kétpárti megoldásokat, írta a Reuters. Az összes amerikai választó számára ugyanakkor a gazdaság állapota a legégetőbb kérdés. A megkérdezettek 22%-a mondta ezt. A Trump által a média fősodrába sorolt MSNBC a helyzetre azt a magyarázatot adta, hogy Biden alatt valójában hatalmas a szakadék a között, ahogy a gazdaság teljesít, és ahogy a választók látják. A tavalyi növekedési adat szerint az amerikai gazdaság bővült a legjobban a világon, 2,5%-kal, messze megelőzve a második helyen álló Japánt, és ez a prognózis 2024-re is. Így a republikánusok, szól a magyarázat, valami más látványos témát keresnek, amivel fogást találhatnak Bidenen, és ez a téma a bevándorlás. A progresszív értelmiség meg van győződve, hogy egy új gazdasági éra jött el, szól erre a helyzetet pénzügyi szemszögből szemlélő Market Watch válasza. A kiadvány úgy látja, az amerikai polgárok a városaikban uralkodó helyzetre és a nehezen követhető külpolitikai lépésekre válaszolnak. San Franciscóban és máshogy például a hajléktalanság, a lopások és a drogfüggőség a probléma. Emiatt immár 41 szövetségi államba több kaliforniai vándorol át, mint ahányan távoznak onnan a nyugati parti államba. Közben a szövetségi bevándorlási politika miatt tovább duzzad a hajléktalan migránsok tábora a nagyobb amerikai városokban. Biden külpolitikája kaotikus, mert úgymond nem oldotta meg az alapvető ellentmondásokat a Trumptól és Obamától megörökölt célok és lehetőségek között, írja a Market Watch. Az elnök nem képes önmérsékletre kényszeríteni Izraelt, pedig a Gázában bevetett hadianyag egyharmadát amerikai támogatásból kapják. Irán esetében pedig nem működött a békítő megközelítés, és Teherán tovább fogja pénzelni az Izraelt és a Vörös-tengeri hajózást fenyegető erőket, teszi hozzá a kiadvány. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Európának fel kell készülnie Donald Trump esetleges győzelmére az amerikai elnökválasztáson. Ezt nyilatkozta Petru Pavel, cseh köztársasági elnök. A közrádiónak adott interjújában azt mondta, Donald Trump győzelme Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való megegyezést jelenthet. Az államfő szerint az ukrán-orosz konfliktusban eljött a tárgyalások ideje. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Európának az orosz agresszió ellen védekező Ukrajnának nyújtott segítséggel kapcsolatban fel kell készülnie arra az eshetőségre is, hogy az amerikai elnökválasztáson Donald Trump volt elnök győz. Jelentette ki Petru Pavel cseh államfő hétfőn a cseh közszolgálati rádióban sugárzott interjúban. Donald Trump, aki Joe Biden jelenlegi amerikai elnökhöz hasonlóan újra választásra törekszik az idei elnökválasztáson, azt állítja, hogy az ő kormányzása alatt sem a palesztin Hamász mozgalom Izrael elleni terrortámadása, sem az ukrajnai orosz invázió nem történt volna meg. Azt is többször kijelentette a kampányában, hogy megválasztása esetén gyorsan véget tudna vetni az Ukrajnában dúló háborúnak. Petr Pavel szerint ezért teljesen legitim dolog Európában azt mérlegelni, hogy mi lesz, ha a választást valóban Donald Trump nyeri meg, és nagyon gyorsan olyan megállapodást köt Vladimir Putyin orosz elnökkel, amely egyáltalán nem lesz kedvező sem Ukrajna, sem Európa számára. Ebben az esetben kész tények elé leszünk állítva, amelyekkel meg kell majd birkóznunk, mutatott rá a cseh elnök, aki szerint ilyen esetben sem lenne szó a transzatlanti kötelékek felbontásáról, hiszen Csehország továbbra is szövetségesként tekintene az Egyesült Államokra. Ha Trumpot legitim módon választják meg egy demokratikus választáson, akkor tiszteletben kell tartani az amerikai állampolgárok döntését, szögezte le Petr Pavel. A cseh államfő úgy látja, hogy Ukrajnának Oroszországgal ellentétben a jelenlegi helyzetben a harctéren vannak korlátai, különösen a személyi állomány tekintetében. Ezt a tényezőt Ukrajnának szem előtt kell tartania. Pavel szerint ezért is tanácsolják neki a szövetségesek, hogy lehetőség szerint korlátozza a támadó akciókat, és épp ellenkezőleg erősítse meg a védelmét. Ehhez Ukrajnának nem csak védelmi fegyverekre van szüksége, hanem olyanokra is, amelyek lehetővé teszik az orosz hadsereg utánpótlási útvonalainak megsemmisítését, például nagyobb hatótávolságú cirkáló rakétákra, illetve F-16-os vadászgépekre. Csak is az erők kiegyenlítődése vezethet mindkét félnél annak megértéséhez, hogy a harctéren nem tud sikereket elérni, s ezért eljött a tárgyalások ideje, szögezte le Petr Pavel a Közszolgálati Rádiónak adott interjúban. Az államfő úgy fogalmazott, a világ kétségtelenül veszélyesebbé vált az utóbbi időben. Oroszország álláspontjai Kínával, Iránnal közeledtek az elmúlt években, és most már láthatóvá váltak Oroszország erőfeszítései az Észak-Koreával való kapcsolatok javítására. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az FBI igazgatója szerint a kínai kormánnyal kapcsolatban álló internetes bűnözők káoszt akarnak kiváltani az Egyesült Államok területén. A célpontok között például víztisztító létesítmények, az elektromos infrastruktúra, valamint olaj- és földgáz vezetékek is szerepelnek. Salád Gergely szerint azonban egy titkosszolgálati vezetőnek munkaköri kötelessége, hogy hazudjon, erre a bejelentésre így építeni nem lehet. A sinológust Tatár Tímea kérdezte.
Titkosszolgálatokkal az a probléma, hogy titkosak, és nem nagyon szokott őszintességi rohamuk lenni. Tehát amikor egy titkosszolgálati vezető kiáll és mond valamit, akkor még az is lehet, hogy igaz, az is lehet, hogy picit nagyobb költségvetést szeretne a szervezetének, az is lehet, hogy a ellenfelet szeretné félrevezetni, az is lehet, hogy szövetségeseket szeretne megtéveszteni, tehát ilyenkor bármi lehet. Ugye egy titkosszolgálati vezetőnek munkaköri kötelessége, hogy hazudjon. Nem biztos, hogy ez alól egy ilyen nyilvános bizottsági meghallgatás kivételt jelent, úgyhogy én azt gondolom, hogy erre építeni nem nagyon lehet.
Mit lehet arról tudni, hogy Kínának, fogalmazzunk úgy, a hacker ereje? Az mekkora?
Még hogyha sikerül nagyjából biztosra venni, hogy Kínába jött egy támadást, akkor is olyannak a kínai államhoz van köze, azt nehéz bizonyítani. Tippelgetni lehet. Ezeknek a tippeknek az alapján azért az áll össze, hogy egy nagyon félelmetes hacker ereje van Kínának, ahogy Oroszországnak is, meg egyébként ahogy Amerikának is, amelyek természetesen igyekeznek a riválisnak a kritikus infrastruktúrájához is hozzáférni. Olyan adott esetben, ha baj van, mondjuk egy háború van, akkor ott azt ugye nem csak a valós térben vívják rakétákkal meg egyebekkel, hanem mondjuk a hátország infrastruktúrájának az ellehetetlenítésével. Erre azért láttunk példát az orosz-ukrán háborúban is.
Mennyire lehet annak alapja, hogy a kínai kormány azért mégiscsak valamilyen módon kapcsolódik internetes bűnözőkhöz? Ugye ezt a kínai kormány tagadta?
Hát nagyon furcsa lenne, ha ne lenne ennek alapja, meg nem lenne lehetősége. Hát nyilvánvalóan, ugye egy nagyhatalmi vetélkedés kellős közepén vagyunk. Nagyhatalmak azok nem első áldozásra készülő kislányok, hanem nagyhatalmak. Tehát nyilvánvalóan Kína is, meg egyébként az összes többi nagyhatalom, beleértve az Egyesült Államokat, azt tartja az egy első számú nemzeti érdekének, hogy adott esetben meg tudja védeni magát a többi nagyhatalomtól, vagy legalábbis el tudja riasztani a többi nagyhatalmat attól, hogy őt megtámadják. Egész amerikai elit egyfajta ilyen Kína ellenes hisztériában van, bele lavírozta magát az egész amerikai elit egy ilyen hidegháborús pszichózisba, és hát ehhez természetesen a szavazópolgárokat is meg kell nyerni. Úgyhogy ezek a bejelentések erre is szolgálnak, hogy a veszélyeztetettség érzetét a szavazópolgároknak fokozzák, mert ugye arra építve lehet aztán esetleg számukra kellemetlen döntéseket is meghozni.
Vlagyimir Putyin orosz elnök politikai rendszere már nem fog változni, erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa. A riporter Exterde Tibor.
Vlagyimir Putyinnak bármi nyomhatja most a vállát? Hogyha újra egy következő ciklusra ő lesz az elnök, akkor valami tehertől megszabadul, és csinálhat valami mást? Vagy nem?
Szerintem ez is egy letudandó dolog, de nem egy nagy kihívás. Tehát valamilyen szinten biztos, hogy kihívásként kell megélnie. Például én mindig ezt a évvégi beszélgetést a népekkel, ahol fel lehetett tenni nyilvánosan Vlagyimir Putyinnak kérdéseket, én nem éreztem benne azt, hogy ez egy választási ciklus előtti beszélgetés lenne. Hát korábban mindig forró pénzt szórt a nép közé ilyenkor, meg nagy víziókat rakott föl. Ezt most úgy megcsinálta, nem sokszor megy ki a nyilvánosságba különben, így kellett menni a nyilvános térbe, de tulajdonképpen nem volt semmilyen nagy vízió, amit küldött volna a lakosság számára. Azt mondogatta, hogy minden rendben van. Nem volt neki nagy ígéret. Tehát, hogy én nem gondolnám azt, hogy ő fél ettől a választástól, vagy ha fél tőle, akkor nem a választástól fél, hanem vannak egyéb félelmei, de nem gondolom, hogy a választás önmagában egy igazi téttel rendelkező dolog az orosz politikában.
Nem érdemes arra számítani, hogy a választás után egy teljesen más Vlagyimir Putyint fogunk látni, aki megszabadult a választási küzdelem tétjétől, és az elindított folyamatokban úgy érzi, hogy most már valamit lezárhat, mert nem fenyegeti egy következő választást.
Jól emlékszem, hogy 72 éves Vlagyimir Putyin. Ez a Putyin már nem fog változni. Szerintem ez a politikai rendszer már nem fog változni abban az értelemben, hogy már be van csontosodva, és főleg egy ilyen helyzetben, tehát egy háború közben nem fognak változtatni. Tehát ez nem Ukrajna, ahol láthatóan éppen egy ilyen hatalmi harc van kibontakozóban a vezérkari főnök és az elnök között, történhetnek palotta pucsok, vagy bármi, de én nem látom azt a struktúrált kihívást pont a választások kapcsán Putyin ellen, ami miatt másképpen kéne ezt csinálni. Abban igaza van, hogy a választás, mivel ugye utána egy új kormányt kell meghirdetni, új minisztereket kell kinevezni, vagy a minisztereket meg kell erősíteni eddigi pozíciójukban, általában lehetőséget ad a belső hatalmi köröknek az újraszabására.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Ilis László, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra.